Kollégák, üdvözlök mindenkit, Benkő Péter vagyok. Mint ahogy Veszeli professzor úr elmondta, mérnökként dolgozom, 2005-ben végeztem itt villamosmérnöki karon, és azóta, hát ha úgy tetszik, a csőtápvonalak világában töltöm mindennapjaimat, és nagyon remélem, hogy kicsit talán önöket is, vagy benneteket is közelebb tudlak hozni ehhez a világhoz. Először is hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki azt hiszi, hogy még nem látott életében egyszer sem csőtápvonalat? Rengetegen. Ki az, aki biztos benne, hogy már látott életében? Na, ilyenek is vannak. Mutatnék egy csőtápvonalat, az érdekesség kedvéért. Hoztam mindjárt kettő darabot. Így néznek ki. Más szakmában ezeket egyébként zárt szelvénynek is szokták hívni. Persze magasabb frekvenciákon szokásos a csőtávfonalak alkalmazása, de nekünk ezek most az órán jó szolgálatot fognak tenni. És amíg egy kicsit hozzászokunk a témához, próbáljuk meg megvizsgálni ezt a két távfonalat. Ha már egyszer a ZH-ból kimaradt ez a határfrekvencia és határhullámosz, akkor próbáljuk meghatározni, hogy ezekben a csőtávfonalakban vajon milyen hullámok képesek terjedni. És hát, ahogy Veszeli professzor úr mondta, ezek a világ legegyszerűbb számpéldái, úgyhogy sokat nem fogunk velük időzni, de egy próbát legalábbis megérnek. Igen. Nagyszerű. Legyen első számpéldánk a szélesebbik, ám de laposabb távfonal. Ez egy, hogy a boltban megvásárolnánk 100x40x3 mm-es zárcelvény, ami azt jelenti, hogy a külső mérete 100 mm x 40, és a fal vastagsága 3. A lakatosok így szerették hívni, a villamosmérnököknek viszont inkább a belső méret számít. Ez akkor ebben az esetben 94 mm. A B méret az pedig 34 mm. Vizsgáljuk meg a hullámterjedést két kitüntetett frekvencián. Az egyik legyen 900 MHz, a másik pedig 1800 MHz. Nem véletlenül választottam pont ezt a két frekvenciát, hiszen egy átlagos jelgenerátor elég drága mulatság, viszont nekünk vannak mobiltelefonjaink, amik pontosan ezeken a frekvenciákon működnek. Nem teljesen, de első körben jó lesz. És a kérdés talán legyen az, hogy a terjedési együtthatónak a négyzete az vajon mekkora lesz. Ugyanis ismert a disperziós egyenlet, azt hiszem, hogy professzor úr már minden bizonnyal elmondta. Disperziós egyenlet, téglalap keresztmetszetű csőtávfonalaknál különböző hullámformák fordulhatnak elő egy távfonalban, amelyeket különböző indexekkel, úgynevezett módus indexekkel jelölünk. És most egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de a TE1-0-ás módusra fogjuk megkeresni a terjedési együtthatónak a négyzetét. Tulajdonképpen egy egyszerű behelyettesítésről van szó. Ha föltesszük, hogy transzverzális elektromos egyes indexről van szó, egy nullásról, plusz nullaszor pi négyzet, mínusz omega négyzet, mu epsilon, És hát amennyire belelátok ebbe a távfonalba, légtöltésűnek vehetjük, tehát mű nullal és epsilon nullal számolhatunk ebben az esetben. Légtöltés. Jó. Ez egy behelyettesítés, ugyebár az omega két píszer a frekvencia, mű nullát, epsilon nullát tudjuk, otthon elővesszük a számológépünket, és ki fog derülni, hogy az egyes esetben ez 761,6 1 per négyzetméter lesz, a második esetben pedig mínusz 304,7. Hát, ez a mértékegység. Látványos különbség, hogy az egyik pozitív, a másik pedig negatív. Ugye? Ez egy nagyon egyszerű behelyettesítés. Ami igazán látványos, az az, hogy a Helmholtz egyenletnek, vagy a hullám egyenletnek a megoldása az általános esetben, hát valamilyen iad gammászor z alakban keresendő. Ebből pedig arra következtetünk, hogy hogyha a gamma pozitív, illetve hogyha a gamma négyzet pozitív, akkor a gamma is pozitív lesz, akkor ez egy, hát illetve talán iad mínusz gamma z, akkor ez egy exponenciális csillapítást fog jelenteni, míg ha a gamma négyzet negatív, akkor képzetes szám lesz a gamma, tehát akkor egy színuszos változás lesz az Z irányban. Ez lesz a terjedés. Azt tapasztaljuk, hogy hullám terjedés. Míg az első esetben pedig nincs hullám terjedés. Tehát 900 MHz-en nem terjed hullám. Nekem nincsen már olyan mobiltelefon, ami csak 900 MHz-en működik. Ez a dolognak a szépséghibája. De minden esetre látjuk, hogy létezik olyan frekvencia, amelyiken nem terjed még hullám ebben a csőben, ezzel szemben más magasabb frekvencián pedig terjed. Most a hullám képpel nem foglalkozunk. Vizsgáljuk meg a másik csövünket. Ez 80x80x. 3-as, tehát az alméret 74 mm. És érdekes módon a B is 74 mm lesz. Nézzük meg ugyanezeken a frekvenciákon, tehát a GSM sávban. És ugyanígy nem fárasztom egyelőre a társaságot, a gamma négyzetet számítsuk csak ki. Hasonló képletbe behelyettesítés után, ugyanazokkal a közelítő vagy elvekkel azt fogjuk tapasztalni, hogy az első esetben 1446,9 1 per négyzetméter, illetve 380,7. Azaz, olyan, mintha ebben a csőben egyáltalán nem lenne terjedés. Kissé meglepő a dolog, hiszen az ember elsőre azt gondolná, hogy ennek a csőnek a keresztmetszete azért mégiscsak kisebb, mint a négyzetesé. Ezzel szemben látni fogjuk majd, illetve kísérleti úton is igazoljuk, hogy a Maxwell egyenletek egy kicsit máshogy működnek, mint hogy az ember elsőre gondolná. Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az elektromágneses hullámokra egy ilyen fémnek a belsejében. És érdekes módon a látszólag nagyobb cső kevésbé felel meg, legalábbis a mi frekvenciánkon a hullámnak. Jó. Végezzük el a kísérletet. Van nekem egy mobiltelefonom. Kipróbáljuk, hogy tudom-e a számát. Megnézzük. Megpróbálom fölhívni saját magamat. Mindegy, szól. Na. És hát akkor játszunk el a gondolattal, hogy betesszük a csőbe a telefont. Megpróbáljuk nagyjából a közepén elhelyezni, és várunk egy kicsit. Addig hadd kérdezzem meg, csak úgy rutinszerű ismétlés gyanánt, hogy ez a fém felület, mondjuk ha tökéletes elektromos vezetőként képzeljük el, akkor vajon milyen peremfeltételt támaszt az elektromágneses térrel szemben? Így van, ez a tangenciális elektromos térnek nullának kell lennie. Pontosan. Hiszen ha nem lenne nulla, akkor folyamatosan hajtaná szegény elektronokat, vagy legalábbis töltéseket a felületen, és ez végül végtelen nagy áramot jelentene. A boltban lehet kapni ilyen peremfeltételt, 300 forintért 20 métert, alufólia. Van-e olyan kollega, aki vállalkozik arra, hogy esetleg a telefonját becsomagolja ebbe a alufóliába, és utána hajlandó megmondani a telefonszámát? Az állítás ugyanis úgy szól, hogyha valóban tangenciális elektromos tér nulla, és ügyesen becsomagoljuk a telefont, akkor mivel a hullám nem jut át a felületen, hiszen reflexiós tényező mínusz egy, akkor nyilvánvalóan fölhívni sem lehet, tehát megszűnik a térerő, ha így tetszik. És mi a telefonszám?
30.
Igen.
611.
611.
2166.
2166. Nagyszerű. Na hát, kolléga, köszönjük szépen. Sajnos egyébként is elég gyenge itt a térerő, de... Hát ez a sípszó, ez a hangposta volt, gyanítom. Nincs rá mondva semmi különös?
Nincs.
Teszünk még egy próbát akkor. No jó, hát remélem hallható volt. Köszönöm szépen. Alufólia akkor ajándék. No. Bonyolítja a helyzetünket, hogy azt hiszem, hogy viszonylag árnyékolt helyen vagyunk. Ennél fogva később ismertetett okok miatt a kísérlet egyre nehezebb, de azért megpróbáljuk fölhívni saját magunkat, hát ha megszólal. Kissé aggódom. Igen. Sajnos. Bocsánat, megpróbálunk egy másik orientációt találni majd, és az óra végére, hát ha időnként megismételjük a kísérletet, akkor talán működni fog. Sajnos elég gyenge a térerő, és majd látni fogjuk, hogy miért. No. Hoztam szimulációt is. Ebből azt hiszem, hogy talán most éppen semmi sem látszódik. Látszódik egyáltalán valami hátulról? Nem? Nagyon halványan. Jó, akkor amíg megvárjuk, hogy elmegy a nap, addig akkor folytatjuk a számpéldánkat. Ugyanis már elsőben megtanultuk matematikából, hogyha egy függvény fölvehet negatív és pozitív értéket, akkor a kettő között valahol előfordul a nulla is, és ez egy kritikus, persze folytonos függvényről van szó, kritikus jelenség az, amikor a gamma négyzet pozitívból negatívba megy át, azaz a terjedési együttható, ami kifejezi, hogy való, hogy vajon terjed-e hullám ebben a csőben, a terjedés és a nem terjedés határán vajon mi történik. Ennek egy speciális elnevezése is van, egy úgynevezett határfrekvencia. Ez nyilván elhangzott előadáson, de ismétlésképpen határfrekvenciának nevezzük azt a frekvenciát, amelyen, vagy ami a terjedés és nem terjedés határa egy ilyen csőtávvonalban. Tehát a gamma egyenlő nulla esetet keressük. Milyen FC esetén áll fönn a gamma egyenlő nulla. Ezt a határfrekvenciát, ezt az angol cut-off, mint vágási frekvencia, cut-off frekvenciának FC-vel szoktuk jelölni. A disperziós egyenlet ugyanúgy működik, mint mindig, tehát gamma négyzet plusz omega négyzet mu epsilon az egyenlő n-szer pi per a a négyzeten plusz n-szer pi per b a négyzeten. A különböző módusképekre, tehát m és n különböző értékeire nyilván különböző frekvenciát fogunk kapni. Izgalmas kérdés egyébként, hogy a különböző távvonalaknál a különböző hullámformák vagy módusok milyen frekvencián lépnek be. A gyakorlat azt szereti, amikor egy távvonalban leginkább egy módus terjed. Persze léteznek ettől eltérő megoldások is, de azt szeretjük. Ez a módus egyébként az esetek bő 90%-ában a TE egy nullás módus. Tehát tegyük föl, hogy a gamma egyenlő nullával és transzverzális elektromos egy nulla indexű módust keresünk, azaz omega négyzet mu epsilon az egyenlő pi per a négyzetennel. Ezek után, ha jól sejtem, akkor 2π-szer FC négyzet mu epsilon az egyenlő pi per a négyzeten, amiből pedig az FC már könnyen számolható. Az nem más, mint azt mondja, gyök alatt. Így van. 1 per mu epsilon szorozva 1 per 2a-val. Nagyon jó. És ez a mi általunk vizsgált két távvonalra a egyenlő 94 mm esetén ez 1,596 sőt 1596 MHz. Míg a másik esetben a 74 mm-es belső méretű távfonalra pedig 2027 MHz. Ezek azok a frekvenciák, amelyek alatt a távfonalban hullámterjedés nem lehetséges, ezek fölött pedig a TE1-0-ás módus már terjed. Tegyünk egy próbát módusképre. Különböző szimulációs szoftverekkel lehet számolni az elektromágneses téreloszlást, akár tetszőleges geometria esetén is. Mi most ezt a kisebbik csövet vizsgáljuk. Látható itt, hogy egy viszonylag lapos téglalapról van szó. A bal felső sarokban látható oldalán megadható ennek a szoftvernek, hogy itt kerül be az energia a rendszerbe, míg a jobb alsó sarokban ezt egy úgynevezett kettes kapunak nevezzük most, ott pedig elhagyja, vagy elhagyhatja a teret ez az energia. Ki is számoltam az elektromágneses téreloszlást. Nézzük meg, hogy 1800 MHz-en milyen vektorok alakulnak ki. Hát kicsit szerencsétlenül nagyra lett véve a skála. Nem tudom, mennyire lehet látni. Azt látjuk, hogy itt most a terjedés, ami az Y irány, mintha egy színuszos változás lenne. Ez egyetlen egy időpillanatban látható. És ahogy fordítunk a téglalapon, úgy, hát talán ez annyira nem látható, de mintha a téglalap keresztmetszeténél is egy színuszos eloszlás lenne. Ha csak a módusképet szeretném megnézni, kicsit gondolkodik a hát talán ehhez hasonló ábrát már láttatok, vagy láttak kollégák. Ha csak az egyik kapun szeretném látni az elektromos tér vektorokat, akkor azt látom, hogy a falhoz közelebb a térerősség, vagy a vektoroknak a hosszúsága, az abszolút értéke az kisebb, aztán utána egyre nagyobb, és utána újra egyre kisebb. Tehát, ha úgy tetszik, az intenzitás az színuszos. Ebben az irányba ez most a X irány. Egyetlen színusz hullám van, ezért hívjuk TE1-es módusnak, és a másik irányban fölfelé ez most éppen Z, ott pedig a térnek nincsen változása, azt a változást írja le a nullás index. Ezért hívjuk ezt TE1-0-ás módusnak, mert a szélesebbik oldal mentén egy színusz hupli van. Vizsgáljuk meg, ismét megpróbálunk visszatérni a teljes vektoros képhez. Úgy tűnik, mintha kicsit lelassult volna a számítógépem. Nézzük meg, hogy mi történik az időben. Egy animációt próbálunk. Kis érthetetlen ez a vashúság. Tehát ha időben próbáljuk meg végig kísérni, hogy mi történik ebben a csőtávvonalban, azt látjuk, hogy a különböző állapotok, térállapotok az Y irányban terjednek. Látszólag teljesen csillapítatlanul. Azt mondja erre az angol, hogy egy hullámvonat, egy wave train halad végig ebben a csőben. Valahogy így. Hogyha egy kitüntetett síkot nézünk, például a távvonal végét, akkor azt látjuk, hogy ott bizonyos időpillanatokban kisebb, az amplitúdó más időpillanatokban nagyobb. Színuszosan változik, a keresztmetszeten belül is színuszosan változik, hosszirányba is, és időben is. Hát remélem, hogy a szimuláció segít a megértésben. Nem csak vektorként lehet ábrázolni az elektromágneses teret, illetve az elektromos térerősséget, hanem az azonos amplitúdójú pontokat is össze lehet kötni, hasonlóan a térképnek a szintvonalaihoz. Érthetetlen ez a lassúság, de majd cserélünk valamit. Még megpróbáljuk újra a mobiltelefonos kísérletet. Lehet, hogy... Tartok tőle, hogy a terem nem ideális. Ismét kudarcot vallottunk. Magához tér, és akkor lehet, hogy ha majd fölfelé irányítjuk, akkor jobb lesz a helyzet. Próba szerencse. Jó. Látható, hogyha az azonos amplitúdójú pontokat kötjük össze, akkor tényleg valóban, mintha ilyen kis hullámcsomagok mennének egymás után. Majd látni fogjuk az animációt is. Gyors számolás. Ismétlem, ez a TE egy nullás módus, tehát transzverzális elektromos egy nullás módus. Hát szépen követik egymást a kis csomagocskák. Ez tehát a terjedés az egy nullás módusban. Nézzük meg, mi történik 900 MHz-en. Bocsánat, nekem ez már nagyon bosszantó, úgyhogy újra elindítjuk, hát ha magához tér a grafikus környezet. MHz-en. Ismét megváltoztatjuk a skálát. Hát igen, most az elején szándékosan ilyen nagyon nagy értékeket vettem föl, de ha oldalról vizsgáljuk meg, akkor hát legalábbis látszik, hogy egy exponenciális csökkenésnek lehetünk itt a tanúi. Kezdetben, tehát a bemeneti kapun visszaállítjuk a skálát. A bemeneti kapun még minden olyan, mintha el tudna indulni a TE1-0-ás módus. Ezt írjuk elő egyébként peremfeltételnek itt a szimulációs programnál. Tehát egy teljes színusz elindul, ám de a csőben nem adottak már a feltételek, legalábbis ezen a frekvencián a színuszos változáshoz, úgyhogy jobb híján exponenciálisan változik. Lehet ezt ábrázolni ismét az egyenlő amplitúdójú pontok összekötésével is. És akkor most megnézzünk egy animációt, hogy mi történik ilyenkor. 900 MHz-es hullám megpróbál bekerülni a távvonalba, de szépen csillapodva elhal. Ugye látjuk, hogy a bemeneten a színuszos változás adott, ott még a TE1-0-ás módust ráerőltettük erre a szimulációra, de nincsen terjedés. Hát próbálkozik, mint ahogy a tenger nyaldossa a homokos partot. Nem sikerül neki. Nagyszerű. Újabb próba, hát bocsánat, mindennek oka van, el fogom magyarázni azt is, hogy mi ez. Működik. Na. Le fogunk vonni ebből majd egy következtetést, óra végén. Minden esetre az állítás, mely szerint a csőbe bekerülhetnek a hullámok, az most pillanatszerűen igazolást nyert. Jó. Vizsgáljuk meg, mi a helyzet a másik csőben. Először szimuláció szintjén, utána pedig további következtetéseket fogunk levonni. Íme itt a 80x80-as cső, és hát a határfrekvencia az 2027 MHz, végezzük el a számításunkat 2000 MHz-en, tehát éppen a terjedés határa előtt. Látjuk azt is, hogy ahogy közelítünk, persze a csillapítási tartományból haladunk a terjedés felé, ugye a csillapítási tényező, tehát a gammának a valós része, az egyre csökken, azaz az exponenciális csillapodás egyre kisebb lesz. Ez aztán szélső esetben akár még azt is eredményezheti, hogy bár nincsen terjedés egy efféle csőtávvonalban, mégis az exponenciális csillapodás miatt esetleg egy nagyon kicsike kis térerősség átjut a csőnek a túloldalára. Ha, ezt látjuk itt éppen. Rögtön az animációt is elindítjuk. Amíg viszont az nem jön be, addig annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a szerencsétlen helyzetet, amikor esetleg a csillapítás nem elég, egy ilyen mobiltelefon azért az viszonylag érzékeny. Bebugyoláljuk a csőnek a másik oldalát, hogy csak egy irányból legyen gerjesztve. Valahogy tessék majd úgy elképzelni, hogy itt van a mobiltelefonom, egészen a sarokban. Szabadott volna. Na. Kísérlet tehát. Nem szabad ilyet csinálni, kollégák. Látszódjanak a vektorok is, illetve egészen jól látszódjon az exponenciális csillapodás annak érdekében. A skálát módosítjuk, hogy jobban látszódjanak a vektorok. Az érzés remélhetőleg ugyanaz. Amit ez a szimuláció szeretne mutatni, az tulajdonképpen az volna, hogy látható az exponenciális csillapodás az Y-tengely mentén, tehát a tervezett terjedés irányába. Hát persze rosszul járunk, nincsen valójában terjedés. Ettől függetlenül időben egy-egy ponton még szinuszosan változik a tér. Tehát ez nagyon fontos. Egy ponton szinuszosan változik, az nem azért van, mert egy csőtávvonal, hanem azért, mert ez egy hullám. És a szinuszos vagy exponenciális helyszerinti függés az van amiatt, hogy ez egy távvonal. Na hát, gyönyörködjünk ebben, szerintem nagyon szép. Csak utána kipróbáljuk, hogy... Történik-e valami? Hát reméljük nem szólal meg, mert akkor... Totális csődöt vallanék itt az órán. Olyan is volt már. Sajnos. Elég sok múlik azon, hogy hogyan tudom beburkolni az alját. Ez egy elég rövid szakasz, de... Az alapmódusokkal, illetve az alapmódussal tehát rendben vagyunk. Vizsgáljuk meg most számszerűen, ne csak így grafikusan, hogy terjedés és nem terjedés. Különböző frekvenciákon számoljuk ki, hogy a... bemenő teljesítménynek mekkora része jut el a kimenetre. És tegyük ezt meg először a 100x40-es csőr esetében. Tehát 100x40-es csőr. Nagyszerű. Hát elég kevés dolog látszódik. Ez különböző frekvenciákon 1 GHz-en 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, stb. Így egészen elmegy 2 egész valameddig. Vizsgálja, hogy hányad része ér át a túloldalra. Látható, hogy olyan 1,6 GHz környékén már a teljes teljesítmény átjut. Hát a számítógép ilyen mindig egyenes vonallal köti össze a vizsgálati pontokat, 1,5-nél pedig már semmi sem. Ez az egyenes itt természetesen nem igaz, hát ezt a mérnöknek kell tudnia. Az 1,5 GHz környéke, illetve 1,6-nak a környéke ugyanakkor nagyon izgalmas, hiszen a határfrekvencia az 1,6 GHz. Ez pedig nem egy végtelen hosszú távvonal, és ugye érezzük azt, ahogy a tengervíz nyaldossa a partot, ugyanúgy, így akár az is előfordulhat, hogy valami kis elektromos térerősség a túloldalon is ébred. Ezt is lehet vizsgálni, ha pontosan kiszámolom 1,5 és 1,6 GHz között, akkor ez lesz a helyzet. 1,59 GHz-nél már 30%-a a teljesítménynek átjut ezen a csövön. Föl is használják ezt egyébként, például amikor távvonalas szűrőket terveznek, hogy van egy távvonalszakasz, aztán egy kicsivel keskenyebb, ami elvileg már határfrekvencia alatti csillapítóként működik, de az csak egy nagyon rövid szakasz, akkor néhány százalékát megpróbálják kiszűrni, és hogyha ezt ügyesen elrakják, akkor ilyen távvezeték lánc karakterisztikából kijön egy ilyen frekvenciabeli viselkedés, majd talán mutatok rá egy példát a óra végén. Tehát az újdonság, amit tulajdonképpen ez a görbe mutat, az az, hogy egészen idáig figyelmen kívül hagytuk azt, hogy a távvonal véges hosszúságú. És előadáson is mindig végtelen hosszú távvonalról volt szó. Ha ez átmegy végesbe, akkor előfordulhatnak ilyen érdekes csillapítási jelenségek. Jó. Ez a 140-es. Mindenesetre azt látjuk, hogy nagyon 1,6 GHz környékén számolja a program is a teljes átvitelt, és hát valóban mi is úgy számoltuk a táblánál. Remélem most már mindenki sajnálja, hogy az EH-ból ez kimaradt. Ez egy nagyon egyszerű feladat, szóval az általános iskolában is lehetne kérdezni. Na, a másik cső, hát itt csak ilyen durva számolást végeztünk, itt pedig hát olyan 2,1 GHz-nél már teljes átvitel van, 2-nél pedig elkezdődik valami ennél a 1 méteres, vagy nem tudom én hány centis szakasznál, hát a elmélet a végtelen hosszú távvonalra 2,27 GHz-et mond. Jó. Kollégák, azt javaslom, hogy tartsunk néhány perc szünetet, mondjuk 15 percet. Hoztam különféle eszközöket, akit érdekel, mindenféle távvonal, az akkor jöjjön ki és beszélgessünk róla. Köszönöm. És egy kicsit hadd beszéljek magasabb rendű módusokról, hogy azokat is jobban el tudjuk képzelni. És aztán utána pedig tovább megyünk a gyakorlati alkalmazások irányába. Ahogy növeljük a frekvenciát, úgy egyre inkább azt fogjuk tapasztalni, hogy a disperziós egyenletnél a magasabb indexű, tehát M és N nagyobb számok, nullánál nagyobb számokat is behelyettesítve, rendre tudunk pozitív, illetve negatív gamma négyzetet kapni, azaz a frekvenciából adódó, hogy is mondjam, változási képessége a hullámnak, az egyre javul. Ahogy nő a frekvencia, egyre cifrább dolgokat képes a hullám magából kifacsarni, emiatt aztán egyre kisebb csövekbe lehet belerakni. Vagy ha konstans keresztmetszetű a csövem, akkor azt is mondhatnám, hogy egy adott csőbe, ahogy növelem a frekvenciát, úgy egyre furcsább módusképeket tud fölvenni a hullám, mert a frekvencia miatt egyre többet engedhet meg magának. gammára egyre több jut. Ugye nyugodtan lehet még arra. És hát ennek egy szemléletes példája ez, amikor teljesítmény átvitelt vizsgálunk különböző itt közben egy számítást el kell végeznünk. Hát igen, elfejtettem lefuttatni az összes számítást, nem baj. Számolgat egy kicsit, ezek viszonylag egyszerű dolgok. Azért addig van lehetőségünk arra, hogy különböző módus képeket megvizsgáljunk a bemeneti kapun. Hát ugye az első, ami a frekvenciában felbukkan, az egyszerű, az a TIE 1-0-ás módus, jó barátunk. Mondtam, hogy a gyakorlatban ezt szokták a legtöbbször használni. Mit tippelünk vajon, mi lesz a második felbukkanó? Most lehet szavazni a különböző indexekre, licitálás. Ki mit tippel? Ugye lehetőségeink azért sok minden van. Elképzelhető, hogy a TIE 1-1. Azaz Y irányba is megindul egy változás. Az is lehet, hogy csak az X irányba, de két változás, TIE 2-0. Vagy horribile dictum, akár az is lehet, hogy az X irányba nincs változás, viszont az Y irányba cserébe van. Az már egy ilyen faramuci helyzet. Hát itt a számolás az azt mutatja, hogy először a TIE 2-0 bukkan föl. Látható. És a következő, az pedig, lám milyen érdekes, az a 0-1-es, ugye egészen furcsa, ilyet a gyakorlatban nem szoktak használni, ugye, mert éppen a távvonal szélesebbik oldalával párhuzamos módus alakul ki. Hát ez egy ilyen furcsa egybeesés. És aztán lehet tovább menni, rá következő, húha, na kinek mi jut eszébe? Hogy vannak itt? Egyik kollega állít kettőt. Igen, hát sajnos a színskálán annyira nem látszik be, mintha itt lenne egy sűrűsödési pont, és itt egy másik, aztán megint ritkább. És az Y irányba is van. És hát ez aztán folytatható az idők végtelenségéig. Már különböző pöttyöket itt számolgat nekünk közben a számítógép. Különböző frekvenciákon végszámolja, hogy milyen módusok mikor bukkannak föl. Látjuk, hogy a 1-0-ás módus az olyan 1,6 GHz-től viszonylag sokáig egyedüli módus. És akkor utána, hát majd egy idő múlva felbukkan másik. Fölvetődik ugyanakkor a másik kérdés, majd látjuk a diagramon, hogy mi a helyzet, hogy a négyzetes távfonalnál viszont a TIE 1-0-ás és 0-1-es módusnak viszont ugyanaz a határfrekvenciája. Ha úgy tetszik, ez egy degenerált módus. Attól, hogy mi a frekvencia, attól még nem dőlt el a polarizáció. Ugye? Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy egy adott frekvencián egymásra két merőleges hullámot is mehessen egy azon csőben. Ez aztán adott esetben akár kiléphet a levegőbe is. Tessék megnézni, pont kijött a 2-0-ás módus 3,1 GHz-nél. És ha ezek valóban egymásra merőlegesek, akkor ez aztán a végén készpénzre fordítva két egymástól független adatátviteli csatornát, kvázi dupla sávszélességet jelent majd. Manapság ez egy divatos dolog, hogy úgynevezett duplex kétpolarizációs átvitelt használnak a vezeték nélküli összeköttetésekben, mondjuk pont-pont összeköttetésekben. Jó. Na, mire tippelünk? Ugye az 1-0-ás módus az viszonylag sokáig volt egyeduralkodó, majdnem 1,5 GHz-ig. Utána a következő módus, az vajon mennyi ideig marad meg? Egyre kevesebb lehetőség van. Újabb és újabb módusok egyre gyakrabban bukkannak föl a frekvencia növekedésével. Itt ugye a 2-0-ás módus már az 1-0-ás mellett is terjedhet, hogy növekszik a frekvencia, egyre hamarabb felbukkannak mások is. Jó. Igen. Ezek voltak az úgynevezett merev távfonalak, csak úgy, aki esetleg nem jött ide beszélgetni, az lehet, hogy még nem látott életében ilyen flexibilis távfonalat, rugalmas. Ez különösen akkor szokták használni, amikor adott esetben nem tudják, hogy hogyan kell majd vezetni a hullámot, mondjuk egy épületen belül, vagy valami magas helyen, ahol nem tudjuk, hogy mi lesz, és akkor ez rugalmas. Izgalmas kérdés, hogyha nem pont egyenesen terjed a hullám, akkor vajon milyen hatások érik különböző rádiuszú, ilyen úgynevezett kanyaroknál. Izgalmas kérdés, ennek is van egy szimulációja. És itt egy külön tudományág. Hopp, lehet látni, hogy felbukkan mindjárt a következő módus. És hát aztán, ahogy csökken a frekvencia, ugye ezek a flexibilis vezetők, ez egy 5 GHz-es, ilyen katonai sávban működő flexibilis távfonal. Aki majd idejön, az látja, a belseje az, mintha ilyen ezüst színű lenne, ez ilyen palládiummal van bevonva, hogy a behatolási mélység minél kisebb legyen ezáltal a beiktatási csillapítása ennek a nem tökéletes vezetőből készült anyagnak minél kisebb legyen. Jó. Fölvetődik ugyanakkor a kérdés, hogy jó, értem én ezeket a csőhullámokat, na de hogyan jönnek létre? Ugye, mert hiszen amíg egy koaxiális kábelről beszélünk, például ilyenről, addig még azért lehet értelmezni az áramot meg a feszültséget, vagy hát legalábbis onnan indultunk. Ám de egy ilyen távfonalnál már csak a tér van, ott pointing vektor, térvektorok, stb. Nehézkesebbé válik a megértés, és az átmenetet a koaxiális és a távfonalas világ között ez egy úgynevezett koaxiális távfonal átmenet, vagy távfonal adapter nyitja. Mindjárt megmutatom szimulációban is, hogy hogy néz ki. Egy koaxiális csatlakozó van rajta, aminek a külső ere hozzá van kötve a távfonal széléhez, a belső ere pedig egy picit tovább ér, és ott egyszerre csak a levegőben vége lesz. Persze, hogy az hogyan kell megcsinálni, az egy nehéz kérdés, de megmutatom. Ugye, lehet látni, ott két módus már egészen közel lépett be egymáshoz, és ha folytatnánk frekvencia növelésével a szimulációt, ott egyre kuszább hullámok fordulnának elő. Jó. Azt mondja, hogy nézzünk meg egy ilyen koaxiális távfonal adaptert. Hát ha a belsejét nézzük, a kutyafáját. Azt látjuk, hát persze ez csak a szimuláció. A két rész az egy valamilyen rádiusszal lekerekített, de alapvetően még téglalapkeresztmetszetű távfonal. Aztán az folytatódik az idők végtelenségéig. És itt pedig jön a koaxiális kábelem a belső ere narancssárgával. Az belép ebbe a távfonalba, és ott egyszerre csak van egy kis henger rajta, vagy valami furcsa egyéb képződmény. Ezt meg lehet nézni, hogy milyen frekvencián mi történik. Ez egy ilyen 7-8 GHz környéki modell most éppen. Ábrázoljuk a picit nagy lett. Igen. Megpróbálkozunk egy animációval is. Ugye a koaxiális részben ott egyértelmű, mindjárt megnézzük a vektorokat is. Ott a szokásos képünk van. Aztán utána a távvonalban is, hát mondjuk azt, hogy a szokásos. Megnézzük az energia áramlást, és remélhetőleg a különböző pillanatokban talán lehet látni azt is, ahogy átalakul a koaxiálisból a távvonalba. Hopp, azt lehet látni. Jön izgalmas, és aztán ez az energia csomagok szépen haladnak. Tovább. Megpróbáljuk ezt egy sík mentén ábrázolni. Lehet majd látni az YZ, megint Y iránya, terjedés iránya. Az YZ síkban ott lehet majd látni, hogy egészen izgalmas dolgok történnek ott a monopolnak hívják ezt a, hát mint egy herz dipólus, csak éppenséggel nagyon picike egy távvonalban van. Ott történnek az igazán csuda dolgok. Lássunk egyet. Koaxiális kábelben pedig semmi furcsa nincsen. Hát persze térben változik. Bocsánat, lehet, hogy ezt elrejtjük. És akkor így talán jobban lesz látható. Hát elnézést. Így keltik a csőhullámokat. És el tudjuk képzelni, hogy egy valóságban egy adatátvitel, vagy egy információ átadás, egy mikrohullámú összeköttetés, akár úgy is kezdődhetne, hogy van egy jelgenerátorom, az valamilyen módon mondjuk egy digitális információt modulál, tehát nagy frekvenciára ültet, az szépen bele nyúl egy ilyen távvonalba, lehet látni, hogy milyen szépen ott leválnak a vonalak. Vektorokat is tudunk ábrázolni. Még izgalmasabb. Tehát van egy jelgenerátorom, itt még áramokról és feszültségekről beszélünk, ez aztán bejut egy távvonalba, és a távvonal pedig hát szállítja ezt a hullámot. Persze nagyon hosszú távvonalat nem érdemes kihúzni, hanem sokkal inkább ez aztán besugároz a levegőbe, és a túloldalt egy másik antennával vesszük. És ilyen módon el fogunk jutni az antennáknak a világához. Még egy utolsó próba. Aha. Lehet látni, hogy a belső éren, ott ugye, mivel vezető, ott a tangenciális elektromos tér mindig nulla, úgyhogy lehet látni, hogy a vektorok különböző időpillanatokban ilyen furcsán, de mindig merőlegesen állnak a belső érre. Hát ez egy ilyen izgalmas játék. Jó. Köszönöm. Ennyit egy ilyen koaxiális távvonal adapterről, és meg lehet nézni ez a zöld szín. Ide helyezem. Mi történik akkor, hogyha ez a távvonal cső egyszerre csak tényleg a szabad levegőbe ér. Ilyenkor már egy sugárzási feladatot kell megoldanunk. Nem tudom, hogy mennyi hangzott el a véges elemes bemutató órán, hogy a véges elem módszer, mint olyan, alapvetően akkor működik jól, ha egy zárt tartományom van, hiszen egy véges vizsgálati tartományt kell behálóznom, diszkretizálnom valamilyen ügyes módszerrel. Ennél fogva a sugárzási feladatok, amelyek hát valahogy a végtelenbe kellene kisugározni, azok a véges elem módszernek hát nem a kedvenc feladatai. Ügyesen be kell raknunk egy dobozba a vizsgált eszközt, jelen esetben ezt a szélesebbik távfonalat. Majd ennek a doboznak a szélén elő kell írnunk hát valami furcsaságot, egy ilyen sugárzási feltételt, ez egy szimulációs szempontból, vagy ilyen véges elemes szempontból egy izgalmas játék, hogy mit lehet mondani arra, ami nem egy fém, nem egy valami dielektrikum, hanem azt akarom utánozni, hogy innentől szabad a pálya. Ennek is van egy tudománya. Tanszékünk neves egykori és jelen oktatói ennek nagy tudósai. Hát föltesszük most, hogy TIE 1.0-ás módus halad a távfonalban, ott a bemeneti kapun, és itt valamennyi idő után aztán kisugároz a szabad térbe. Na nézzünk egy animációt. Két dolgot fogunk látni. Az egyik az, hogy persze ez már csak egy síkban ábrázolja, hogy egyrészt ismerős a távfonalon belüli kép, ám de mintha a amplitúdók is mintha változnának. Tehát nem arról van szó, hogy egy konstans amplitúdó halad végig, hanem olyan, mintha abban is lenne egy hullámzás. Ugye? Ennek az a magyarázata, hogy a távfonalból a szabad térbe kilépés pillanatában van valamekkora reflexió, hiszen a szabályrendszer, ami a hullámra vonatkozik benne a távfonalban, az eltér attól a szabályrendszertől, ami a szabad térben vonatkozik rá. Viszont a tangenciális elektromos és mágneses térkomponenseknek folytonosoknak kell lenniük, emiatt egy reflexió alakul ki a szabad térbe való kilépéskor. Ez a reflexió pedig egy negatív irányba haladó hullám formájában lesz aztán értelmezhető, és mivel az negatív irányba halad, ez interferál a pozitív hullámmal, és emiatt aztán természetesen az amplitúdó is változik. Hát ez a hullám egyenlet általános megoldása, pozitív és negatív irányba haladó színusz hullámok vannak, amik aztán hát persze időben ilyen furcsa jelenséget eredményeznek. A másik, amit látunk, az hát talán kevésbé látjuk, de mintha előre sugározna legjobban ez az antenna, és mintha oldalra is lenne egy pici, de ott már egészen kevés. Sőt, azonos skála mellett itt a levegőben, mintha már semmi teljesítményem nem lenne. Ugye? Hát egy lineáris skálán, mintha semmi se látszódik. Úgyhogy ne tessék félni, ha egy bázisállomást valakinek a feje fölé raknak, ahogy kilép a levegőbe az elektromágneses hullám, pillanatokon belül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat veszít az amplitúdójából, hiszen ugye egy gömbfelszínén kell teljes gömbfelszínen integrálni a teljesítményt, hogy megkapjuk az egészet. Tehát nagyon hamar már nagyon kicsi értékek alakulnak ki. Nem fog attól főni a fejem, hogy egy mobil szolgáltató fizet nekem havi bérleti díjat, azért már oda rakott egy telefon antennát. Jó. Kicsit megváltoztatjuk a skálát. Ismét. Akkor azt látjuk, hogy hát valóban lehet abban valami, hogy előrefelé sugároz, leginkább, kvázi legnagyobb intenzitással, de ugyanakkor, mintha oldalra, sőt, hátrafelé is. Majdnem megkockáztatom, hogy akár az is látható, hogy a fő irányba sugároz persze előre a leginkább, akkor utána csökken, 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 és hátrafelé is van egy szögtartomány, ahol mintha megint nőne a sugárzási intenzitás. Ugye? Milyen érdekes hátrafelé jobban. Ezt hívják diffrakciónak ott az élen, ott ezen a sarkokon, ott furcsa jelenségek alakulnak ki. Ez egyfajta zavartatást jelent majd, amikor ilyennel sugárzunk. Hát ugyanezt a YZ síkban is, tehát a másik jellemző síkban, az úgynevezett elevációs síkban is lehet ábrázolni. Itt is azt látjuk, hogy persze leginkább előrefelé sugároz ez az antenna, tehát az azért nagyjából igaz, hogy valamilyen irányba, de azért nem teljesen minden irányba homogén módon. Ezért volt az, hogy amikor beleraktam a telefonomat, és először csak a földön volt, akkor mivel eleve elég gyenge a térerősség, és az is valószínűleg fölülről esnek be ide a hullámok, hát arra onnan már nem tudott annyit venni az antenna. Az antenna az egy reciprok eszköz, tehát pont ugyanúgy sugároz, mint ahogy vesz. Ezért kellett fölfelé fordítani, és akkor már mindjárt jobb helyzetbe kerültünk. Jó. A másik érdekesség, amit itt látunk, az, hogy az elevációs síkban mintha egyenletesebb lenne ez a sugárzás. Tehát messze nem annyira irányított, mint az azimut síkban. Mintha sokkal jobban szétterülne ez a tér. És ezt szokták ábrázolni úgynevezett sugárzási karakterisztikával különböző síkokban. Az azimut síkban látható például ez. Hát 90 fok az a pont egyenesen sugárzó, és akkor látható, hogy különböző irányokban más-más, hát decibeles skálán szokták ábrázolni. Más-más értékek alakulnak ki. Gondolom mindenki észrevette, hogy a görbe aszimmetrikus. Miért van ez? Minden numerikus szimulációnak van egy hibája. Tehát ez nem egy tökéletes eredmény. Ki is rajzol a program valamit, néhányszor megnyom az OK gombot, és majdnem biztos, hogy kirajzol valamit, tehát nem kell vele sokat foglalkozni. Kezelőfelületen is az ikonokat meg lehet tanulni, hogy micsoda, de a megoldás értelmezéséhez, ahhoz viszont mérnökre van szükség. Tehát jó, ezt a programot is meg lehet vásárolni, jó, hogy 50 ezer euróba kerül, de hát mindegy, kifizeti az ember. Viszont az megfizethetetlen, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy miért aszimmetrikus ez a karakterisztika. Ez azért, mert nem diszkretizáltuk olyan nagyon-nagyon-nagyon finomra a vizsgálati tartományt. Látható, hogy nagyobb pupli, kisebb pupli. Azt a villamosmérnöknek kell eldöntenie, hogy megelégszik ezzel a pontossággal, vagy esetleg rászán még 20 perc szimulációs időt, és kap egy pontosabb eredményt, ami persze megint nem lesz szimmetrikus, maximum már szimmetrikusabbnak fog tűnni. Végtelen pontossághoz egészen pontosan végtelen egyenletet kell megoldani, arra nincs időnk. Jó. Igen. Azt látjuk minden esetre, hogy decibeles skálán, hát azimut síkban mondjuk olyan mínusz 20 decibelig azért lemegy az intenzitás. Tehát hátrafelé, itt azért látszik, hogy hátrafelé, mintha egy picit följebb jönne, nem sokkal, picit. Mindenesetre mínusz 20 decibelnél járunk. Az elevációs síkban ott is ilyen érdekesség van, de ott csak mínusz 3 decibel. Tehát azt jelenti, hogy valóban sokkal egyenletesebben sugároz ebben az elevációs síkban ez az antenna. Hát ilyen iránykarakterisztikákkal, aki esetleg antenna technikába fog dolgozni, az ilyennel sokat fog találkozni. Jó. Nagyszerű. Jó. Ennyit akkor erről. És akkor beszéltünk már koaxiális távfonaladapterről, beszéltünk távfonalról, mondtam már valamit antennáról is, És ezeknek az antenna irányításoknak, ha úgy tetszik, az egyik megoldási módszere, amikor fogom a távfonalcsövemet, mondjuk egy ilyet, csak kisebbe, és szépen visszahajlítom, ezt azért ügyesen kell csinálni, mert nem baj, hogyha az ember tartja a 100 milliméteres pontosságot a távfonal belső felületén, szóval a hajlítás ez nem egy egyszerű feladat, és akkor sugároz tulajdonképpen visszafelé, hátrafelé ez a cső, és ide pedig elképzelünk egy parabola felületet, sőt, paraboloid felületet, aminek a fókuszpontjába helyezzük el a csőtávfonalnak a végét, akkor ilyen geometriai, optikai elven látható, hogy egészen jó irányzás, szinte csak egy irányba fog sugározni az az antenna. Ugye? És abból lesz, hát ez, most egy nagyon kicsit hoztam, mutatok képet is, ilyen különféle parabola antennákról. Itt van oldalról, hát nem tudom mennyire látszódik, itt van egy ilyen parabola ív, és ez be van burkolva egy ilyen furcsa ilyen fazékba, és az elejére pedig rá van rakva egy ilyen műanyag valamicsoda, ami az időjárás ellen védi az antenna belsejét. Hát itt vannak már érdekességek. Írtam hányas kép, az izgalmas. Mindjárt mesélek azokról is, amiket most átugrottam. Itt van. És akkor látszik, hogy ilyen különböző méretű antennák, így úgy, amúgy elhelyezve. Talán van még itt is egy, igen. Itt alulról nézve. Ezek mind parabola antennák. Ezek pont-pont összeköttetésbe, ahova nem akarunk kábelt kihúzni, valamilyen oknál fogva. Nincsen kedvünk, nincsen időnk, nincsen pénzünk, nincs rá lehetőségünk, ott ezt lehet használni. Minden mobil bázisállomáson van egy ilyen antenna, mert nagyon olcsó megoldás távolságokat leküzdeni erre. Országos mikrohullámú központon is van néhány Széchenyi egyen ilyen-olyan trükkös antennák. Jó. Annyit még elmondok, hogy annak érdekében, hogy az interferencia védettsége egy ilyen parabola antennának még nagyobb legyen, annak érdekében a doboznak a belső felét ezzel a fekete, úgynevezett mikrohullámú nyelőanyaggal borítják be, ami a rá eső diffrakció miatt kialakuló elektromágneses hullámokat elnyeli. Ezt abszorbernek is szokták mondani. Ezt van a világon 4-5 gyártó, amely képes olyan anyagot gyártani, amit ha ráragasztunk egy fémre, akkor rásugárzunk, és nem jön vissza semmi, vagy legalábbis nagyon kevés dolog. Ezek ilyen izgalmas játékok. Tulajdonképpen majdnem úgy működik, mint a véges elemes programomban ez az elnyelő valamicsoda, csak ugye egy szimulációs programban könnyű beleírni egy negatív epsilont, meg egy nem tudom én micsodát, azért valóságban egy kicsit nehezebb megvalósítani ezeket az anyagparamétereket, de meg lehet csinálni. Jó, és az elején ezeknek az antennáknak, mint mondtam, van egy ilyen műanyag, radomnak nevezett egy ilyen védő anyag, ami hát időjárás, madarak és stb. Ellen megvédi az antennát. Egyébként egy izgalmas elektromágneses terek zárt helyi feladat, hogyha egy síkhullám találkozik egy véges vastagságú dielektrikummal, akkor mekkora beiktatási csillapítása lesz neki. Ugye ezt ki tudjuk számolni, nem? Hát ezt mindenki tudja. Egyes anyag, reflexiós tényező, vastagság, megint reflexió, kiadódik belőle egy beiktatási csillapítás vagy olyan veszteség. Hát ez lehetne egy zárt helyi feladat, lehet, hogy nem lesz ilyen, de ez a gyakorlatban is előfordul, különböző frekvenciákon, különböző vastagságok jönnek ki, és ráadásul nem lineáris a dolog. Tehát attól, hogy 7 GHz-en 2 mm vastagságú műanyag kell, attól még nem biztos, hogy jó lesz az 15 GHz-en is, ahol meg 5 mm kell. Akkor lehet, hogy megint máshol megint csak kisebb lesz. Jó. Na. Hát persze nem csak ilyen antennák léteznek, ha már egyszer, akkor megmutatom ezt is. Néhányaktól kérdeztem szünetben, hogy ez vajon micsoda. Ez egy csőtávfonal alulról megtáplálva, és hosszanti rések vannak az oldalába rárakva. Ez egy rés antenna. Ez hármas határhegyi antenna digitális TV adó antennának az egyik prototípusa. úgy tervezik az okos emberek, hogy először szimulációval megnézik, hogy nagyjából jó lesz-e, és akkor legyártanak egy kisebbet, hogy mennyire igaz vajon a modell, és ha igaz, akkor utána megcsinálják nagyobbba, és hát ez volt az első ilyen kis modell. Elég pontos volt, szóval nem volt benne hiba. És hát ilyennel néz valaki tévét, hogyha Antenna Digitált szeretne, meg lehet majd nézni. Izgalmas játék, ez ilyen 12,4 GHz környéke. Jó. Ez tehát a szabad tér. Megnézzük, hány óra van. És maradt körülbelül negyed órám arra, hogy meséljek még különböző távfonalas alkalmazásokról. Ugye polarizációról beszéltem már, négyzetes távfonalról. Persze léteznek ettől eltérő távfonal formák is. A téglalap meg a négyzetes távfonal az egyszerű, ott ilyen szinuszok meg koszinuszok fordulnak elő. Tehát lehet, hogy valaki hengeres távfonalat szeretne, és akkor a Bessel függvényeket fogja saját megoldásként használni. Aztán megint mások az elliptikus távfonalakra esküsznek, és a Mathieu függvényekre, de sokkal nehezebb a konvergencia vizsgálat. És hát megint vannak őrült emberek, akik meg ilyen egészen furcsa keresztmetszeteket használnak, amik akár már analitikusan nem is kezelhetők, de hála Istennek numerikusan szinte bármit ki lehet számolni, és akkor furcsa keresztmetszetű távfonalak, amik gyártás miatt, vagy egyéb okok miatt jól használhatók, vagy egyszerűen csak szabadalmaztatjuk őket lár-pur-lár, hogy mások ne csináljanak ilyet, az használhatók. Ilyen távfonalakat nagyon gyakran használnak akkor, amikor például nagy teljesítményű adásról van szó, és klimatizált területen van nekünk egy adónk, egy néhány kilovattos vagy néhány száz kilovattos adónk, és akkor föl kell vinni az antennához a magasba a jelet minél kisebb veszteséggel, az például egy ilyen elliptikus távfonallal egész jól meg lehet csinálni. És ott az antenna pedig kisugározza majd a megfelelő irányokba. Jó. Igen. Manapság viszont tendencia az, és ez már tényleg nem a tárgy tematikája, csak hogy érezzük a távfonalaknak a ízét. Manapság tendencia az, hogy megpróbálunk, mivel mindenki internetezni akar meg videótelefonálni, minél nagyobb sávszélességet elérni egy-egy összeköttetésben. Hiszen ha egyszerre egy ember tölt le, az nem baj, de ha egyszerre 100, akkor meg kell növelni a kapacitásunkat. Ezt persze el lehet érni úgy, hogy fölviszek egy másik antennát és egy egymás ettől független átviteli csatornát használok, de egy idő múlva már nem lesz több hely a toronyban. Ilyenkor nagyon praktikus, hogyha egy antennára tudnék közösíteni két távfonalat vagy két jelcsatornát. És hát például egy ilyen fehér eszközzel el lehet ezt intézni. Egy darab bemenete van, és itt a piros leragasztásoknál ott kettő darab kimenete. Hát ez üzemközben nincsen rajta ez a gyönyörű szép szigetelő szalag, csak vigyázni kell, hogy ne essen bele a por. Mutatok is ilyet akkor alkalmazás szinten. Dupla kapacitást lehet elérni akkor, hogyha például csinálunk egy ilyet. Íme. Ez a fehér valamicsoda, ezt hívják rádióadóvevőnek a szakmában. Ez tulajdonképpen a jelgenerátor. Ebben megy be a digitális jelfolyam, és ez valahány megahertzre vagy gigahertzre, mondjuk éppen 18 gigahertzre ráküldi, van egy távfonalas csatlakozása, tulajdonképpen egy ilyen coax waveguide adapterben végződik ez az eszköz, hozzá csatlakozik az antennához, és már megy is. Vagy egy ilyen csatolóhoz, és akkor mindjárt kettő is mehet rá. Nézzük meg egy ilyen szimulációt, hogy hogy működik egy ilyen csatoló. Itt kétfajta elve van. Hát így működik. Ugye mechanikai okok miatt két oldalra kell fölvinni a két rádiót. Ezek jelképezik ezeket az adóvevőket. Ugye a véges elemben mindig kell hagyni valamekkora keresztmetszetet, amivel kifut a szimuláció, ahol homogén már nagyjából a tér, vagy nem nagyon változik. És a középső rész pedig valahogy így néz ki. Nem tudom, mennyire lehet látni, de Aha, egy távvonal, aztán egy picike kis rés, ennek a magassága az nem távvonal magasság, és utána pedig egy másik távvonal. Jó. Nézzük meg, hogy mi történik. Antenna felől jön a jel, és azt kellene két felé osztani, és a két távvonal között keskenyebbik oldalon egy méretezett rést oda helyezünk, akkor az egy jó eredménnyel szolgálhat. Persze ügyesnek kell lenni, hogy működjön. Ez már analitikusan nem kezelhető. Feladat, tehát csak valamilyen szimulációs eszközzel lehet jutni bármire is. Természetesen a veszteséget azt minimalizálni akarják, tehát ami kárba vész különböző keresztmetszetek között, ugye nyilván van valami reflexió, meg a kanyarokban is nyilván valamiféle reflexió adódni fog. Hát ezt kell minimalizálni, azt szeretik az alkalmazó, hogyha 1%-nál kisebb az a veszteség, amit elveszítünk ilyenkor egy ilyen ügyes csatolóban. Majd lehet látni, hogy az egyik távvonalból szépen ott a rés mentén a teljesítménynek egy része, hát jobb esetben pont a fele szépen átjut a másik ágba. Igen. Bocsánat, ezt a számológépemen számoltam, és csak tegnap másoltam át a laptopra ezt a szimulációt, és kicsit tovább tart a kirajzolás is. Egy idő múlva, amikor már sok mindent figyelembe vesz az ember, akkor már kell memória hozzá. Na, de lehet látni, ugye? Én izgalmas, ahogy átjut. Ez tehát az egyik módszertan. A teljesítmény egyik fele egyik irányba, másik fele másik irányba megy. Ez egy valamilyen frekvencia sávban működik. Egyik frekvenciát használom az egyik csatornára, és a másikat a másikra. Vagy léteznek ilyen kritikus összeköttetések is, ahol ha ne adj Isten tönkre megy a rádióadó vevőm, akkor rögtön ott van a meleg tartalék, és az azonnal jön. Például ez nagyon praktikus akkor, ha olyan területen működik összeköttetés, ahol mondjuk az év 10 hónapjában nem lehet oda menni, mert akkora jég van. Mutatok egy másik elvet, ez pedig a polarizációknak a szétválasztása. Nem csak a teljesítményt lehet ugyanis csak úgy szétválasztani egy ügyes trükkel, hanem egy ilyen négyzetes távvonalban, ahol a degenerált módusok vannak, a két polarizációt is szét lehet választani ügyesen. És ennek van itt egy szimulációja. Íme egy négyzetes szakasz, és utána pedig kettő darab téglalap keresztmetszetű, az egyikbe fog a horizontális, a másikba pedig a vertikális polarizáció terjedni. Hát nézzünk valamit itt is. És hát a közepére pedig egy ügyes lépcsőzést kell tenni, adott esetben mindenféle trükkökkel. Tehát ez már egy másik kérdés. Megpróbáljuk a vektoros képet. Látható, hogy a négyzetes szakaszban, hát vagy nem látható, de mintha 45 fokban állnának ezek a különböző vektorok. Ez azért van, mert a vízszintes és a függőlegesnek az eredője az egy ilyen 45 fokban álló vektor lesz. Ezzel szemben a két téglalap keresztmetszetű szakaszban pedig rendre vertikális és horizontális polarizáció van. Jó. Két dolgot szeretnék még elmondani. Az egyik, hogy jó szívvel ajánlom mindenkinek a mezőszimuláció tantárgyunkat, ami egy választható tantárgy. Akit esetleg megfogott a véges elemes modellezés, mezőszimuláció véges elem módszerrel VIHV-JV35-ös tantárgy, ahol hát nyilván ennél sokkal részletesebben fogjuk tárgyalni a szimulációt, illetve hát magát a véges elemmodellt is, ha valaki modellezés alapjait szeretné megérteni, akkor jó szívvel ajánlom. Én azt gondolom, hogy természetesen nem csak elektromágneses térszámítási szempontból hasznos, ha az ember ismeri a véges elem módszert. A világ abba az irányba megy, hogy egyre több dolgot kell figyelembe venni, minden egyre kisebb, minden egyre bonyolultabb, a numerikus analízis nem kerülhető meg. Aki ehhez ért, az meg tud élni. Még 2 perc van hátra, úgyhogy megmutatom még a kedvenc szimulációmat. Ez pedig a tésztaszűrő. Ki látott már tésztaszűrőt? A véges elemes szimuláció ugyanis lehetőséget nyújt arra, hogy perforált lemezt modellezzünk. Egy végtelen nagy perforált lemezünk, fémlemez, valamilyen vastagsággal rajta lyukkal, akkor ennek elég egy elemi celláját vizsgálnunk, ezt véges elem megengedi, speciális peremfeltételekkel, és megvizsgáljuk, hogy mi történik. Ugye azt tanítják az iskolában, hogy hát ha van egy kis lyuk egy fémdobozon, akkor nagy probléma nem lehet, ez majdnem olyan, mint egy Faraday kalitka, vagy valami ilyesmit tanítanak. És hát lám itt a ellenkezője. Vizsgáljuk meg, a fölülről érkezik egy sík hullám, és nézzük meg, hogy mi jut át ezen a perforált lemezen, tehát a tésztaszűrőn, ez a kérdés. Különböző frekvenciákon mi megy át, és nézzünk egy reflexiós tényezőt, tehát ami visszaverődik, illetve egy transmissziós tényezőt, tehát hogy mi megy át. És hát a dolog pikantériája az, hogy alul van itt ez a reflexió, fölül pedig a transmisszió. Létezik olyan frekvencia, hát ez itt mit tudom én, 39,5 GHz-en ez a körülbelül 3 mm-es lyukak, körülbelül 7 mm-enként. Azok alapvetően mindenhol úgy működnek, mint egy fémsík, tehát mint egy alufólia, vagy mint egy igazi tökéletes elektromos vezető, de van egy olyan szűk frekvencia tartomány, ahol mégis átmegy rajta az elektromágneses hullám. Ez egy lyukszűrő. Lyukszűrő szokták használni. Ugye előfordulhat ilyen eset, hogy katonák vagyunk, és radarozni szeretnénk, minden frekvenciát szeretnék, nem akarok beengedni magamba, de egy bizonyos szűk sávban viszont azt szeretném, ha én kilátnék és belátnék. És akkor egy ügyes perforált lemezzel körbevonom magamat, senki se zavar, minden zavartatás ki van zárva, de egy bizonyos frekvencián meg minden átmegy. És akkor hát ez egy igazi lyukszűrő, mert lyukas is, és még szűr is. Köszönöm a figyelmet, kollégák!